3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uratnak! Egy Ipsos kutatásról beszélünk, ezt még tavaly decemberben vették fel. Egyébként a világ 28 országában, kb. 20 ezer főn, Magyarországon ez 500 főt jelenti. Ilyen kicsit ezen csodálkoztam, de azt mondták, hogy ilyen kis ország esetében ez rendben van. Tehát ez egy szabályos minta. A dolog lényege, hogy a populizmus népszerűségét próbálták mérni egy úgynevezett hibás rendszer indexel, amiben 5 állítás van, és az ezekre adott válaszok számítanak. Itt megint elcsodálkoztam egy kicsit, mikor megkérdeztem egy szakértőt, hogy de ha vannak állítások, akkor az nem olyan, hogy eleve a szájába adjuk az embereknek. És hát azt mondta, hogy nem, ez egy nemzetközileg évtizedek óta bevett módszer, én ezt nem értek, elfogadom. Úgyhogy beszéljünk arról, hogy ennek a felmérésnek a lényege, mondjuk a központi állítása az, hogy a megkérdezett magyarok 69%-a szerint romokban van az ország, szükség lenne egy erős kezű vezetőre, vagy olyanra, aki kirángatja az országot a bajokból, és közben áthágja a szabályokat, mert ugye ne korlátozzuk őt, vagy a többség azt mondja, hogy még inkább erős kezű vezető kéne, aki elveszi a gazdagoktól azt, amit elloptak a társadalomtól eddig. Hát körülbelül ezek vannak, a többire majd kitérünk. Tessék, reakciók?
Nem csodálkozom.
És akkor itt mehetünk is haza.
Igen, van, az ember bizonyos életkort megélt, akkor van benne egy dolog, hogy mi itt az újság, mi itt az újdonság. Tehát, hogy ha végig tekintünk a történelmen, ez mintha egyfajta ilyen antropológiai állandó lenne. Mintha az emberi társadalmakban csak az hagyhatna nyomot, aki erős kézzel szedte össze a társadalmat, hújon a férgese, tehát hogy nyilvánvaló, hogy annak lehet emlékezete, aki kitűnik, és egyébként leginkább kegyetlenségével, vagy kíméletlenségével a céljai elérése érdekében, és az úgynevezett lágy vezetők, vagy ezek azok a korszakok, azok a társadalmak, amelyekben kvázi nincs vezető, azok nem léteznek. Mondhatjuk azt, hogy az erős ember kultusza az egy kelet-európai dolog, de nem, hát ez egy globális dolog. Ez egy globális dolog, az egész világban jelen van. És az a nagyon érdekes, hogyha le akarnak bontani egy erős ember kultuszt, akkor ahhoz egyrészt kell az erős ember halála, az azt követő fölfordulás, vagy kell egy ellen erős ember, tehát aki ugyanazt nyújtja a Pepitában, mást ígér, de végül is ugyanazt adja. És igen, elgondolkoztam azt is, azon is, amit mondtál, a populizmus, tehát hogy ugye az erős embernek paradox módon kultusza van. Én mindig csodálkoztam azon, hogy Sztálinnak milyen erős a kultusza. Tehát, hogyha az Oroszországot valaki igazán megcibálta, a Szovjetuniót, az Sztálin volt. Alig hiszem, hogy lett volna olyan orosz vagy szovjet család, amelyet ne érintett volna így vagy úgy a gulág, a fekete autó, bármilyen megrövidítés tapasztalata, és mégis emlékszem, hogy apám, aki ugye 1935-ös születésű, és töltött egy évet Ufában, a Hruscsov éra vége felé, mérnökként dolgozott egy gyárban, ott az emberek azt mondták, hogy Sztálint szeretnénk vissza, mert az erős volt. Így mondták, mert az erős volt. És ő se értette, és se értettem, és most ugye megint, ugye Putyin alatt megint jön vissza a Sztálin kultusza, ugye börtönbe vetnek történészeket, vagy még rosszabb is történik velük, felszámolták, ha Sztálint kritizálják, felszámolták ugye ezeket a bűnöket kutató alapítványokat, intézeteket, De hát bárhová megyünk, és mondhatjuk azt is, ami most az Egyesült Államokban történik, az bizonyos értelemben talán precedens nélkül az amerikai demokrácia történetében. Egész egyszerűen a republikánus táboron belül nincs, közelbe sincs, a kanyarba sincs senki, aki felvehetné a versenyt, holott rengeteg cikk született például abban, hogy maga a republikánus párti elit milyen erőfeszítéseket tett, hogy a számára kényelmetlen és a köreiket zavaró Trumpot eltávolítsa. Tehát paradox módon a Trump például, a Trump jelenség az úgynevezett borzalmas tagság, hogy ugye egy 30 éves magyar kifejezést bosszúja, sikeres bosszúja az eliteken. Tehát van itt elég rejtély ahhoz, hogy megfordítsuk a kérdést, és azt mondjuk, hogy nem az erős ember kultusza, nem a diktatúra kívánása a természetellenes, hanem az az állapot, ahol ha nem is eszményi, de egy működő demokrácia van, az, ami a renden kívüli.
Két dolog van, amit ezzel kapcsolatban beszélgetem egy szakértővel erről, és ők két dolgot említettek. Egyrészt, hogy egy normálisan működő társadalomban nem kell erősnek lenni egy vezetőnek, nem kell a karizmait mutogatni állandóan, elég, ha jó menedzser. Ugyanis a társadalmat a lehetőségekhez kell hozzásegíteni, és az államnak, kormánynak ez a dolga, és nem azt, hogy megmondja, hogy hogyan éljenek. A másik, hogy azért vannak ilyen periódusok, ilyen kegyelmi periódusok, amikor az emberek nem a dagadó izom után sóvárognak, hanem egy szerethető, ahogy te fogalmaztál, lágy karakterű vezető, aki viszont nagyon jól szót tud velük érteni, és érti a problémáikat. Van még itt valami, hogy miközben a magyarok sóvárognak az erős kéz után, ugye 69%, ez a szakértő hölgy, akivel beszélgettem, megemlítette, hogy Lengyelországban nem így van. Lengyelországban nem sóvárognak ilyen mértékben az erős vezető iránt, azért mondta, mert a lengyel történelem olyan, hogy a lengyelek nem fogadták el a maguk alattvalói mi voltát soha teljesen úgy, mint a magyarok sajnos, nem adták át a szuverenitásukat a hatalomnak, és nem mondták azt, hogy oké, dönts rólunk, csak nekünk ne kelljen ezen gondolkodni. Tehát például a lengyel társadalom más.
Hát én egy kicsit előrébb kezdeném. Ugye ezekre az erős emberekre van néhány szavunk, elég régi szavak. Az egyik a király. A király szavunk az a szlávból jön, de a szlávokhoz Charles de Magny, tehát Nagy Károly nevéből jött. Tehát tulajdonképpen a frank birodalomnak a nagy uralkodója az, aki nem csak Kelet, hanem Nyugat-Európában is eldöntötte, hogy a király az kicsoda. Na most a másik szavunk az a császár, ugyanerre, ugye, ez Julius Caesar neve, és ez a császár szó, ez benne van az orosz cárban, ugyanúgy, mint a Kaiserben, ugyanis Julius Caesarnak a nevét a latinok, miután az Centum nyelv volt nagy részt, és nem C-vel ejtették, hanem K-val, tehát az Julius Caesar volt. És ez összeurópai elnevezés, ugyanazt jelenti, tehát a főhatalom. Az, akinek mindenki más alá van rendelve. Na most, hogyha megnézzük például a római történelmet, amelyet elég hosszan ismerhetünk, ott volt egy királyság először, utána lett egy köztársaság, és aztán lett a császárság, Julius Caesar, és az örökösei, és az néhány száz évig eltartott. És mindenki fölvette Cézár nevét. Így lett ugye a tulajdon névből a funkció megnevezése, és ez terjedt el. Na most ez azt jelenti, hogy ez nagyon régi történet, és a feudalizmus kialakulása is benne van, meg utána még a polgári világ egy része is benne van, mert hiszen van egy csomó hely, ahol alkotmányos királyság létezik, például az angoloknál, meg még néhány helyen Európában, ami azt jelenti, hogy ki kellett egyezni a királyság bizonyos, vagyis a szuverén egyhatalmúsággal a feltörekvő rétegeknek. Na most Amerika úgy kezdte, és úgy lett független, hogy mindezt, ami a királysággal vagy a császársággal Európában összefügg, lehetetlenné kell tenni, mert az rossz rendszer. És az amerikai alkotmánynak az volt a törekvése mindig, hogy kizárja ezt az egyszemélyi hatalmat, és mindenféle intézményeket hoztak létre, hogy a királyság vagy a császárság intézménye lehetetlenné váljon. Na most hát ebből polgárábor is volt, meg mindenféle volt, ami hát nem csak erről szólt, hanem másról is, de minden esetre érdekes módon kezdenek ebben részben visszacsúszni. Nagyon érdekes jelenség, és valóban az amerikai történelemben egyelőre páratlan. Na most Európában ez egyáltalán nem kivételes, amikor valamilyen erős embert kívánnak, ugyanis ez attól függ, hogy azok az intézményrendszerek, amelyeket a különböző érdekcsoportok létre tudnak a maguk védelmében hozni, azok hogyan képesek a rendeltetésüknek megfelelően működni. Ahol nem tudnak működni, például a parlamenti demokrácia nem működik, ott óhatatlanul megjelenik a valóságos igény arra, hogyha nem az intézményrendszer, akkor egy személy. És miután az emberi gondolkodás amúgy is hajlamos arra, hogy megszemélyesítsen, tehát óhatatlanul megjelenik a királynak a követelménye, hogy legyen egy királyunk, egy jóságos királyunk, nem feltétlenül erős ember, de legyen jóságos, mint Mátyás király, ugye, aki egyáltalán nem volt jóságos annak idején, és akkor az intézze el a mi dolgainkat a rossz főurakkal szemben. Na most, ahol nem működik a polgári társadalom, mint ahogy Magyarországon nem működik, ott ez az igény megjelenik. Ahol működik, sokféle okból, mint például a nagyon hasonló múlttal és történelmmel rendelkező lengyeleknél, ahol több hatalmi központ van, és ahol a saját tőkés osztály erősebb, mint a magyar, és önállóbb, mert egyrészt a lengyel piacon erősebb lett, másrészt a világpiacon erősebb lett, ott ilyen erős ember nem lehetséges. Én nem azt mondom, hogy soha nem lesz lehetséges, mint ahogy korábban is lehetséges volt, mert ott is volt ilyen erős ember, ugye, legfeljebb nem királynak hívták, hanem elnöknek, Piłsudski, de ahol éppen úgy alakult ki a rendszerváltozás során a helyzet, hogy ilyen erős ember nincs, vagy informálisan van csak, és nem tudja az egész társadalmat az uralma alá hajtani, mint látjuk, hogy Kaczyńskinak nem sikerült, ott az ilyen erős ember követelése az enyhébb, mint más helyeken.
Vali?
Hát nekem az jutott eszembe, hogy azért van, tehát hogy fordítsuk meg, tehát mindig az egyeduralkodó, vagy a zsarnok személyére helyeződik a figyelem, hogy milyen tulajdonságai voltak Napóleonnak, milyen eszközökkel élt Sztálin, micsoda ördögi varázslat alá hajtotta mondjuk Mussolini vagy Hitler az olaszokat és a németeket. Ugye itt van a Thomas Manni példabeszéd, a Mário és a varázsló, ami igazából ugye a zsarnok személyéből eredezteti egyfajta, hogy megbaponázza az embereket, akik ezáltal ugye híveivé szegődnek, és vakon végrehajtják a parancsaikat. De van egy másik magyarázat, hogy ami sokkal kevésbé hízelgő, hogy valójában mi szeretnénk engedelmeskedni, hogy menekülünk a szabadságtól, hogy igazából a zsarnokot mi hívjuk elő, ugye a 16. századi Franciaország, ez egy ilyen zavaros korszakot élt át, ez a vallásháborúk kora. Tehát ma Franciaország egyrészt egy laikus országnak tűnik, ez már tételesen nem igaz, hiszen hatalmasan lépéseket tesz előre a francia állampolgárok között az iszlám. Másrészt ugye katolikusnak, hiszen alig vannak protestánsok. Ez is persze tévedés, hiszen számban alig, de jelentőségben sokáig nagyon fontosak voltak, például az egyik 20. századi Nobel-díjas és André Gide is protestáns származású volt, és folytathatnám a sort. Tehát a vallásháború kora iszonyat kegyetlenség, ugye csak egyetlen mindenki által ismert regényből történelme, a Szent Bertalané. És élt ebben a korszakban nagyon rövid ideig Montaigne-nek, a híres francia filozófusnak egy barátja, ez Étienne de la Boétie volt, aki 18 éves korában, összesen 33 évet élt, írt egy rövid kis traktátust, értekezést, amely arról szólt, hogy discours sur la servitude volontaire, tehát, hogy értekezés az önkéntes szolgaságról, és ebben azt a hátborzongató tételt állítja föl, hogy mi vagyunk azok, akik engedelmeskedni akarunk. Mi hívjuk elő szinte magunkból a zsarnokot. Mi vagyunk azok, akik lemondunk a szabadság természetes és eredendő állapotáról. És ehhez azért én egyébként azt is hozzátenném, hogy igen, tehát, hogy sokféle neve van ennek az állapotnak, és az egyik neve pontosan a király. És sokféle tapasztalata van annak, hogy hogyan nem sikerül meghaladni a királyságot. Hát ugye az európai kultúra egyik tartó oszlopa a római történelem, vagy a görög-római történelem emlékezete. És mind a görög történelem azzal végződik, hogy a szabadságra született városállamok egyfajta testvérháborúba, egyfajta polgárháborúba merülnek, amelyből természetesen jön ki a zsarnok, ugye Fülöp, a Macedóniában, aztán utódja Nagy Sándor, aki végső soron naggyá teszi a görög nevet az egész akkor ismert világon, hát legalábbis ugye mai India határáig. És ugyanezt láthatjuk Róma esetében, ugye Julius Caesar egy ambivalens személyiség, hiszen ő az, aki azt a tabut átlépi, hogy a köztársaság intézményeit már szinte formálisan sem tartja be, átlépi azt a bizonyos Rubikont, amely nem csak egy földrajzi választóvonal, hanem azoknak az intézményes biztosítékoknak, amelyet ugye a római közjog és magánjog jól ismert intézményei jelentettek, amely biztosítja azt, vagy biztosítani volt, hivatott azt, hogy ne fordulhassanak elő zsarnokok, ne fordulhassanak elő diktátorok. Nos, ezt ő félretette, és népszerű volt. És a gyilkosai nem lettek népszerűek. A köztársaság helyreállításának a programja az elenyészet. Testvérharcban elenyészet, és még szigorú, vagy még kegyetlenebb, még kiméletlenebb, és még cinikusabb diktatúra jött. Elég csak ugye a császár életrajzokat olvasni. Hát ma is 18 éven felül olvasmány, amit ugye akár Augustusról, akár ugye Nérókról, akár ugye Tiberiusról olvashatunk. És ha mindezt egyébként a jelenre viszonyítjuk, akkor talán vannak közelebbi és konkrétabb magyarázatok is. Tehát miért van az, hogy Trump így halad előre? Mert nincs igazán demokratikus ajánlat. Miért nem vizsgáljuk meg azt, ami megy a demokrata oldalon, hogy egy előregedett oligarcha pártszerkezet, amely lusta arra, vagy szorong attól, hogy valódi demokratikus versenyben válasszon ki demokratikus jelölteket, és biztonsági játékot játszik, ami egyszer bejött 2020-ban, amikor olyan nagy volt ugye a Trump ellenesség a társadalomban, hogy megválasztották, de most láthatólag nem működik. Nem nagyon látom, hogy tudna őszig javulni az, miközben Persze például objektív gazdasági mutatók nem indokolják azt, hogy a jelenlegi elnöknek ennyire kicsiny legyen a népszerűsége, és ennyire magas legyen az ellenszenv indexe, hát egyáltalán nem indokolják. Tehát ott van az is, hogy a kísértés, vagy a kísértő, vagy a bűnbejtő, mint a veszedelmes viszonyokban, mindig egyfajta gyengeségre játszik rá. Tehát, hogy mi azok, akik elszenvedjük a zsarnokságot, a diktatorságot, mi olyan vágyakat táplálunk, amelyek végső soron ezt a választ hívják elő.
Van itt egy dolog, ami rímel arra, amiről beszélsz, hogy tudnélik, ahogy említettem az elején, a 28 országban kb. 61% mondta azt, hogy a társadalma vagy az állama romokban hever. Ez mit jelent pontosan, azt nem tudom, de ezt mondták. Ezzel együtt például, ha megnézzük a magyarokat, akkor ebből, akik 69%-ot mondanak erre, tehát többet, mint ami a nemzetközi átlag.
Nem sokkal ebből, többet.
Hát 8%-kal több. Ebből nem következik az, hogy nem kérik az erős kezet, amely erős kéz alatt egyébként az ország mondjuk szerintük is romokban hever. Szóval, hogy mondjam, csak nem váltanak, vagy még inkább azt gondolják, hogy a hatalomhoz, a működő, már létező hatalomhoz érdemesebb ragaszkodni, mert az van, mint lecserélni valami másra, ami alternatívát jelenthetne. Hogy akkor, akkor másszunk ki a romok alól. És ez a kettő egyszerre van jelen a társadalomban.
Igen, az egyszerűbb helyzet, ahol diktatúra van, mert a diktatúrát diktatúra követi természetesen, és általában még keményebb diktatúra szokott jönni. A baj ott van, ahol az uralkodó, vagy akit annak tartanak, gyenge kezű. Na most ebből a szempontból Magyarország érdekes hely, mert mondjuk ilyen fél diktatúrának, vagy nem tudom minek szokták a Horthy korszakot nevezni. Fél parlamentáris, fél diktátor, nem tudom mindenfélét mondanak. Horthy nem volt erős uralkodó. Ki volt szolgáltatva azoknak, akik támogatták. És mindig ahhoz kellett alkalmazkodnia, azokhoz a körökhöz, meg azokhoz a külföldi hatalmakhoz, amelyek éppen erősebbnek bizonyultak. Nem is lett király, mert megőrizte a magyar királyságot, csak éppen ő, mint kormányzó szerepelt. Noha, ugye a Habsburgok uralmát nem akarta elfogadni. Na most érdekes az 1990 utáni magyar helyzet annyiban, hogy a parlament megszavazta a Kossuth címer helyett a koronás címert, vagyis ez már akkor azt jelentette, hogy a magyarság lelkületében a királyság eszméje eleven. Ezt egy szabad parlament szavazta meg, olyanok, akiket oda képviselőnek választottak, és akkor én beláttam, hogy itten nagyon sok jóra a köztársasági eszme nem számíthat. Na most, ahol a királyság eszméje összefűződik valami metafizikus eszmével, például, hogy a királyság az Istentől ered, és a család, a királyi család felhatalmazása az kívülről jön, és nem emberi jellegű, ott elég sokáig nincsen gond, amíg ezt elfogadják. Ahol azonban a társadalom már laikus, már végbe ment a demisztifikáció, ott bizony meg kell választani a következő önkényurat, és ez nem olyan egyszerű. Ez már akkor nem volt egyszerű, amikor Mátyás királyt választották meg. Ugye, mert addig hát voltak dinasztiák, utána is dinasztiák lettek, de Mátyás király ki volt szolgáltatva sokaknak, volt annyira ügyes, hogy le tudta rázni Vitéz Jánostól kezdve mindenkinek a gyámkodását, de azért a városok, amelyeket ő a főurakkal szemben erősített, utána a városok túl erőssé váltak, és az ő hatalma alatt történt meg az a fordulat, ami aztán nagyon kedvezőtlenül hatott a magyarságra, hogy ugyanis a városok kezdeti önállóságukat még Mátyás király alatt elvesztették. És nem voltak az egész ország nem volt elég ellenállóképes a továbbiakba. Tehát ez egy nagyon kettős történet, Mátyás király története. Na most a kérdés az, hogy visszajöhet-e a királyság az ilyen magukat válságban érző társadalmakban, vagy nem jöhet vissza. Én úgy gondolom, hogy 90 után sokan arra számítottak, hogy visszajöhet. És
hát Otto Habsburgotto egyébként egy hogy népszerű és napi szinten szereplője volt a magyar közéletnek.
Így van, tehát az, hogy a Habsburgok valamilyen módon visszajöttek Magyarországra, volna nem voltak úgy kitiltva, mint Ausztriából, az annak volt a jele, hogy a dolog nincs teljesen kizárva. Ugyanilyen jelenség volt ugye Bulgáriában és meg Romániában is. Tehát a király leszármazottak úgy gondolták, hogy vissza lehet menni, és annyira vissza lehetett menni, hogy volt egy miniszterelnök a királyi családból, Bulgáriából, meg Romániában is, hát azért egyáltalán nem volt kizárva, és ki tudja, hogy hogy alakul a történelem. Tehát ezt hosszú távon lehet csak vizsgálni, hogy mennyire sikerül egy társadalmat modernizálni, és abban a pillanatban, amikor ebben valamilyen hézag, valamilyen baj támad, még ott is fölmerül az egyeduralom lehetősége, mint Amerikában, ahol korábban nem volt.
Hát most erre szeretném azt mondani, hogy hát azért mégiscsak létezik valamiféle kollektív emlékezet, amiből kéne, hogy derüljön, hogy amikor a lágy, puha és kellemes korszakok után eljönnek a diktatúrás korszakok, amikor a erős kézben bízunk és várjuk, hogy segítsen rajtunk, és kiderül, hogy nem segít, hanem újabb válságokba és drámákba taszít bennünket, erre emlékezni kéne. De az emberek valamiképpen mégsem emlékeznek erre. Mégis azt gondolják, hogy van ennél egyszerűbb megoldás is, mint hogy mi a kezünkbe próbáljuk venni a saját sorsunkat.
Bocsát, még a Palit megelőzve egy valamit mondanék, hogy azért kis országoknál, amelyek így vagy úgy, de úgy alakult a történet, amikor a 19.-20. században, hogy nagyon erősen függnek a regionális, meg az igazi nagyhatalmaktól, meg a szuperhatalmaktól. Ott azért hagyomány, hogy ezek a szuperhatalmak és nagyhatalmak valamilyen módon kinevelik a következő garnitúrát ezekben a szatellit országokban. És ezt meg lehetett figyelni, mondjuk a rendszerváltás előtt és után. És hogy tesznek bizonyos egyénekre. Miután az intézményi formát ők a maguk eszközeivel nem tudják megváltoztatni, valamilyen módon a támogatások adásával meg megvonásával tudják befolyásolni, de inkább személyekben gondolkoznak ők is, mint a nép is. És kinevelik, vagy támogatják a következő generációt, amelyik leválthatja az előzőt. Minden nagyhatalom ezt csinálja. Tehát ez hagyományos nagyhatalmi politika, hogy meg kell lenniük a következő embereknek. És akkor van probléma, amikor a következő embereket, az utódokat a regnáló hatalom hát időben kinyírja.
Pali?
Hát nagyon sok minden hangzott el. Nekem eszembe jutott közben egy ilyen 20. századi példa, hogy bizonyos értelemben az emberek szemlélői csupán annak, ami történik. Néhány éve olvastam egy ilyen eldugott, de annál jelentékenyebb művészettörténeti folyóiratban, az Enigmában, Hermann Lipótnak, aki egy festő volt a 20. században, hát nem a legnagyobb, de ezért egy elég jelentős festő volt, és neki fennmaradtak a naplójegyzetei. Fennmaradtak a naplójegyzetei, amit közzétettek pontosan azban a döntő időszakban, amikor ugye a tanácsköztársaság volt, és jött Horthy. És Hermann Lipót ugye a tanácsköztársaságot is úgy csinálta végig, hogy művésztársai egy bizonyos jelentős számát eltérően, ő nem lelkesedett, nem látta ebben azt a eljövő jövendő új társadalmat, és nem is kompromitálta magát, és többek között például az est rajzolójaként részt vett ugye a Corvinotto tárgyalásain, tehát azok a képek, amelyek a tárgyaláson készültek, azok az ő rajzai voltak, tehát ilyen bírósági rajzolóként is kereste a kenyerét, de most azt olvasnám föl, azt a naplójegyzetét, amit akkor írt aznap este, amikor Horthy Miklós 1900. november 16-án bevonult Budapestre, ugye ez a nevezetes tetemre hívó beszédet elmondja a Szent Gellért téren, majd átvonul ugye az Országház terére, ahol hát egy hatalmas felvonulás van, köszönti őt Tormai Cecil, ott vannak az egyházfők, mise van, egész impresszív, és ott van Herman Lipót, és azt írja, hogy Horthy egyénisége szimpatikus, mert erélyes embernek mutatkozik. Valószínű, hogy sok olyan dolgot tud majd megcsinálni, ami másnak nem sikerült volna. Talán még királyá is koronáztatná magát, ha nagyon akarja. Magyarországon minden lehetséges. Talán nem is volna olyan rossz dolog, ha nemzeti királyt választanának. Mert hogy királyválasztásra kerül majd sor egy éven belül, az több, mint valószínű. Hát ebben nagyot tévedett, éppen hogy elkergette a Horthy a királyt. Érdekes, hogy mennyire szüksége van bálványokra ennek az országnak, csak hogy a legutóbbi időben nagyon sűrűn váltogatja őket. Jóra vezet, rosszra, ki tudná megmondani. Ugye mégis nem lett igaza, ugye az is egy jelképes, hogy Horthy bevonul november 16-án, pont egy évvel a köztársaság kikiáltása után. Mert 1918. november 16-án kiáltották ki az Országház terén 200 ezer ember jelenlétében, tehát viszonylag erős, hát nem népszavazás, nem választás, de egy nagyon erős legitimációval, és akkor ugye az Országház kupola csarnokában örök időkre szóló ünnepként harangozta ezt be Hok János, aki ugye a Nemzeti Tanács vezetője volt, akiről egyébként, nem is tudom, talán Kerstok Károlynak van egy nagyon érdekes nagy festménye Kaposváron, a Riprónai Vénában, vagy talán pont Riprónainak van. A lényeg az, hogy a köztársaság ilyen hamar elenyészett, mint kultusz, miközben elérte az eredményt, tehát Horthy sem tudta magát királyá választani. Talán ő maga nem is akarta igazán, a katonai diktatúrával is talán megpróbálkozott, de abszolút alá tudom írni, amit Spiró György mondott, hogy mindig is ki volt szolgáltatva a támogatóinak, mindig is alkalmazkodnia kellett, és talán meg is volt benne ez az okosság, hogy higgyen abban az illúzióban, hogy ő csak a válság idején kell. Na most a legmélyebb válság idején tudjuk, hogy milyen, és megbukott, mint államférfi, már csak azért is, mert elszámította magát, azt hitte, hogy ő a legfőbb hadúr, ura a hadseregnek, holott hát nem volt ura a hadseregnek, ott, ahol ugye az engedelmesség leginkább számított volna. Tehát, hogy ez egy olyan ország, és visszatérve a lengyel dologra, tehát a Lengyelország jelenlegi elnevezésében is benne van a nemesi köztársaság, a Zsespospolicának az elnevezése, ami arra utal, hogy történelmi okokból ott jobban inkább szervesült egy gyenge királyság, és egy nemesi konfederáció. Alakulhatott volna így a magyar út, nem így alakult, és az is nagyon érdekes, hogy például a Habsburgok miért Magyarországon próbáltak visszatérni, hogy Ausztriában meg se próbálták. Tehát, hogy Ausztriában, ezt is gyakran elfelejtjük, hogy olyan erős volt a nacionalizmus, a német nacionalizmus, ma el nem bírnánk képzelni, hogy az osztrákok csatlakozni szeretnének Németországhoz, mert most már gazdagabbak, jóval gazdagabbak. De 1918-ban életképtelennek tartották az osztrák államot, és azt gondolták, hogy majd Nagy Németország ment minket meg, és ebben a Habsburgok zavaró tényezők lennek. Ebben a király zavaró tényező lenne. Ezért volt az, hogy Magyarországon próbálkozott meg. Egyébként a Magyarországon minden lehetséges, és azt mondanám, hogy nagyon érdekes, hogy például a 20-as évek elején kik támogatták a királyt. Tehát pontosan a király visszatérése egyfajta demokratikus, legalábbis illúziókat táplált. Debrecenben református polgárok, zsidó kereskedők, Nyugat-Dunán túli jómódú parasság, miközben a Horthy közelében lévő honvédtisztek, akár terroristák is, az Alföld kisgazda, kálvinista rétege, gondoljunk csak, vagy éppen a Dél-Dunántúlig, Nagyatádi Szabó Istvánra, ők abszolút ellenezték a király visszatérését. Tehát, hogy azt is lehet mondani, hogy ami 1921-ben egy ilyen tragikomikus két puccsal, vagy elvetélt puccskísérlettel történt, az a király, mint egyfajta liberális, ha nem is demokratikus, de egy liberálisabb alternatíva versus a diktatúra fenyegető, szorongató lehetősége ellen. És hogy még bonyolítsuk a történetet, hát a szabad királyválasztó fehér terroristák között rengeteg 48-as volt. Kevéssé közismert tény, hogy például Prónai Pálnak az egyik legkegyetlenebb, ha nem a legkegyetlenebb, tehát egy borzalmas pszichopata katonatisztnek. Az édesapja, késői gyerek volt, azt hiszem 8 vagy 9-dik, őt halálra ítélte Ferenc József bírósága az 1848-as szerepléséért. Tehát, hogy olyan furcsa helyzetek vannak Magyarországon, hogy ilyen értelemben akár a királyság, a monarchia, a köztársaság és a diktatúra sokszor összekeveredik. És hogy még egy utolsó ilyesmit mondjak, amikor Jászi Oszkár megírja a Dunavölgye kapcsán a demokratikus átalakításról szóló elméletét, ő azt mondja, hogy hát ő azért egy picit félne a köztársaságtól, mert a köztársaságban, és itt egyébként ugye a napóleonokra gondol, főként harmadik napóleonra, könnyen előfordulhat, hogy az elnök egy olyan személyi hatalmat épít ki magának, ami diktatúrába fordul át, mint ez Franciaországban történt, miközben mondjuk az angol örökletes monarchia, az bölcsen, fokozatosan gyakorlatilag kiürjesítette a saját hatalmát, tehát hogy Magyarország számára még 1918-ban sem tartotta a köztársaságot kívánatos államformának, vagy nem tartotta elsődrendű kérdésnek Jászi Oszkár.
Hadd folyamodjam egy picit az irodalomhoz. Ugye a kérdés, hogy köztársaság legyen-e Magyarországon, vagy királyság, az már a reformkorban fölmerül. És nagyon érdekes, hogy a legplebejusabbak is hezitálnak. Petőfi nem hezitál, mert Petőfi azt mondja, hogy itt annyira mi belőjem, ugye királyi szék áll előttem, meg hogy akasszátok fel a királyokat. Ezt mi tanultuk meg, és ez valóban egy igazi köztársasági radikális álláspont. Na most a nem kevésbé radikális Táncsics Mihály, az időnként hezitál, hogy legyen-e királyság, vagy köztársaság legyen. És oda lyukad ki, hogy miután a nép királyságot tud csak elképzelni, maradjon a királyság korai a köztársaságot Magyarországon bevezetni. És ehhez tartja magát a későbbiekben érdekes módon, noha a nézetei elég társadalmilag radikálisak maradnak, és elfogadja aztán azt a Ferenc Józsefet felséges királynak, de már tulajdonképpen már a megválasztása előtt, tehát a megkoronázása előtt, aki őt halálra ítélte, és halálra is kerestette a pribékjeivel. Na most ez nagyon érdekes, hogy aki maga a saját költői és egocentrikus radikalizmusával verseket ír, az követelheti a köztársaságot, és aki viszont valóban a legmélyebbről jön, Jobbágy Ivadék, és ismeri, hogy a nép hogy gondolkozik, az arra gondol, hogy ezt talán ki kéne békíteni mindenféle egyéb követelményekkel, és azt követeli, ez a maximum, hogy a király Budán lakjon. De legyen királyság. Na most a 20. század ebből a szempontból egy kicsit filozófikusabban fogta fel a kérdést, és van két elég hasonló, sőt három dráma, az egyiket én írtam, de az most nem érdekes. Jevgenyi Schwarz, ugye a sztalinizmus alatt megírta a Sárkány című mesejátékát, természetesen betiltották, és őt is, meg mindent, és a másik pedig, aki ezen mélyen elgondolkozott, és nagyszerű drámát írt belőle ebből a témából, az Vörös Sándor, Szent György és a Sárkány címmel, sokáig be volt tiltva, és aztán játszották néhányszor. Nem könnyű eljátszani, mert egy radikálisan költői színházi nyelv kéne hozzá, de hát egy csomóan próbálkoztunk vele. El kell olvasni, ugyanis ez arról szól, hogy az a sárkány, akit a Szent Györgynek le kéne győznie, az mi vagyunk valamennyien, és belőlünk táplálkozik. És a diktatúra belőlünk táplálkozik, és emiatt nem lehet megölni.
Ez összefügg azzal egyébként, amit szociológusok mondanak, hogy mondjuk Magyarországon is a fönnálló, regnáló hatalom, amelyik nem túl bőkező velük, a legnagyobb támogatói a lefelé süllyedő vagy már szegény társadalmi csoportok megingathatatlanul. Nem csak arról van szó, hogy nem látnak alternatívát, mert az ő rádióikban nem szólal meg a klubrádió vagy más, hanem arról van szó, hogy abban bíznak, aki ezt a morzsát odaadja, de biztosan odaadja. Tudják róla, hogy többet nem fog adni, de a biztonságukhoz, a védelmükhöz ez hozzátartozik. Úgyhogy lehet, hogy kicsit ki kéne bővíteni a dolgot azzal, hogy hát a sárkány belülünk táplálkozik természetesen, de minél lejjebb süllyedünk, annál inkább a sárkányra fogunk szavazni. Tehát minél kevesebb félretett pénzünk van, minél inkább nincs lakásunk, vagy eltűnünk a nyomorban, annál inkább kezdünk kapaszkodni abba a hatalomba, amit erőskéznek hívunk.
De nincs ennek valami fajta társadalmi oka is? Tehát ugye gondoljunk csak a társasházi közgyűlésekre. Tehát magára a társasházra, mint jogintézményre, ami ugye a 20-as, 30-as években születik meg, és amihez egy bizonyos fajta utópiák is társulnak, hogy a társasház, az ugye egy társaság, tehát hogy egyfajta egyenrangúság van, amelyhez kapcsolódik ugye a magántulajdon és a közös felelősségnek az érzése. Na most egy idő után, amikor kikerültünk az albérleti sorsból, a szüleimnek sikerült ugye egy társasháza lakásra szert tennie, nem is egy hatalmas, hanem egy ilyen 16 lakásos társasházba, és az én kora gyerekkorom pont abban a szorongásban telt el, hogy apám azzal próbálkozott, hogy megvalósítsa azt, hogy a közös képviselő, akinek egyszerre sok dolga van, de bizonyos értelemben hatalom, mert rendelkezik arról, hogy mikor kell befizetni ezt, azt, mikor kell felmosni a folyosókat, hogy ő hát egy ilyen soros rendszert próbált, hogy egyik évben ez, stb. És hogy az emberek úgy ezt nem akarták. Hát persze, hogy inkább szervezzük ki, legyen egy. És a végén tényleg lett egy lelkes ember, aki aztán egyre több olyan informális jogot is magának vindikált, ami a társasházi alapító okiratban egyáltalán nem szerepelt, és eltűntek a parázsviták is, amik korábban voltak a társasházi közgyűlésen, és mindenki megcsinálta, amit akart, vagy befizette azt a pénzt, amit nem biztos, hogy megfelelően lett kialakítva, vagy több haszonkulcssal volt. Számomra ez mindig annak a modellje, hogy a privát biztonságunk vagy kényelmünk érdekében akár kiszervezzük, és ezért hajlandóak vagyunk bizonyos ellenőrzési jogosultságainkról lemondani. Mert miről szól egyébként ugye az egyeduralom? Miről szól az, hogy megszűnik az ellenőrzése, a társadalmi ellenőrzése, a demokratikus ellenőrzése, vagy kiszökik alóla a vezető ilyen-olyan eszközökkel? Hát ez a lehető legváltozatosabb, ugye hát a legklasszikusabb, amikor ha bárki bármit mond, ez ugye a totalitárius rendszerekben, akkor elviszik gulág, koncentrációs tábor, stb. De hát ugye ennél jóval. És hogy ez megint arra visz engem, hogy valóban olyan természetes az, amit kívánatosnak tartunk. Valójában nem egy nagyon-nagyon nehéz feladat ez az intézményekre alapozott fékek és ellensúlyokkal hát alaposan megtámogatott rendszer, amelyben nem fér bele a diktátor, amelyben nem fér bele az, hogy tulajdonképpen átruházzuk a döntési képességünket, illetve egy idő után a döntési lehetőségeinket is.
Van itt még valami, amivel kapcsolatban a köztársaságtól féltek, ugye ez az ember tragédiájában, hát a demagógok uralma. Tehát a mákonyterjesztők, a hazudozók, a félrevezetők, a népet ámítók, amihez nem kell föltétlenül az, hogy erős kezű gazemberek legyenek, hanem elég gyakorlatilag elvenni az emberek eszét, és talán már jön az özönvíz. Csak hogy közben eszembe jutott, bocsánat, hogy nem érnek szántam a köztársaság ellen, csak hogy a kétségek közé ezt is odaszól, és sorolhatják.
Jó, hát már az ókorban is, ugye, és ezt végül is úgy próbálták megoldani, amikor kiderült, hogy a hatalom koncentráció az feltartóztathatatlanul megy előre, hogy ugye a néptribunoknak volt a dolga, az ombudsmanoknak, az akkori ombudsmanoknak. Na most én mindig csodálkoztam, és máig nem értem, hogy ez az ombudsman szisztéma, amelyik Svédországban alakult ki, ahol működőképes és valóban működő demokrácia volt. Én nem tudom, hogy majd mi lesz mostanában, de akkor az volt, amikor az ombudsman műfaját kitalálták. Minek találták ki, amikor fölösleges? Na most, amikor nálunk is bevezették, akkor én arra gondoltam, hogy ez azért van, mert nem hisznek abban, hogy a demokrácia működőképes lesz Magyarországon.
Igen. Még a végén gyorsan, mert ezt nem mondtam el. Mi volt az az öt kérdés, amit a Ipsos föltett? És ebben vannak nagyon... Na, hogy mondjam, csak ilyen már-már érzelmes mozzanatok a nép részéről. Azt mondja, a hagyományos pártokat nem érdeklik az emberek. Azt mondják, ha 73% a választadóknak, a hagyományos pártok nem törődnek az olyan egyszerű emberekkel, mint én. Tehát nem látnak le oda, ahol én vagyok. A szakértők, hát azok különösen egy undorító figurák, nem értik az emberek problémáit, föl se fogják, hogy miről beszélnek. És hát az erős vezető az elveszi a gazdagoktól a pénzt, és ide adja nekem. Tehát, hogy mintha átütne ezeken a sorokon az, hogy tessék engem szeretni. Tessék engem velem jól bánni, megsimogatni a fejemet, kedvesnek lenni hozzám, tisztelt hatalom, és hát akkor én is megpróbálok jól viselkedni. Félreértem?
Hát szerintem az édes beszéd, a csábító beszéd, és mellette, mögötte a véres tettek, azok abszolút összeférnek. Tehát nem feltétlenül kell elképzelnünk a zsarnokot abban a hitleri grimasszal, ahogy ugye a Nürnbergi pártnapokon szónokol, az is egyfajta dolog, vagy Mussolini, tehát hogy ugye az erő szava, de ugyanakkor igen, tehát a biztonságot ígér, szeretetet ígér. Hát amikor ugye Kun Béla meglátogatta a felszabadult Kassát, akkor ugye úgy mutatkozott be ott Kassán, hogy ugye, hogy milyen finom ez a proletár diktatúra, ugye nem is olyan rossz, meg sem többi. Tehát, hogy...
És milyen finom illata van.
Tehát, hogy hát... Ez egy nagyon nehéz ügy. Számomra ez egy személyes, hogy is mondjam, kiábrándulási ügy. Tehát, hogy talán már elmondtam egy párszor ebben a műsorban, hogy, tehát, hogy milyen volt, tehát máig emlékszem az aszfalt nap melegtől való hát ilyen kigőzölgésére 1989. június 16-án. És bennem egyébként tényleg akkor, tehát semmi másra nem emlékszem, csak azt, hogy olvassák föl Mensáros, Darvas Iván, nem is tudom kik a kivégzettek neveit. És hogy sütött a nap, az emberek mosolyogtak, jól érezték magukat, hát tudjuk egyébként, hogy ott voltak egyébként az állampártnak, a hanyatló állampártnak az ügynökei akkor is, nem is akárkik, akik ma is néha-néha szerepet kapnak, nem is akármilyet. Szóval, hogy akkor volt egyfajta ígéret a levegőben, és ez az ígéret arról, hogy egy demokratikus jövője lesz Magyarországnak, hát ez egy csalóka ábrának minősült. Az persze egy másik kérdés, hogy hála Istennek ezt az ábrándot sem lehet kiírtani.
Gyuri?
Amennyiben egy társadalom már kevéssé vallásos, attól még a vallásos igény megmarad. És általában rászokták vetíteni eleven emberekre. És ilyen félisteneket kreálnak. mélyen vallásos társadalom, ahol egy Isten hit van, ott ez nem igen fordul elő. Tehát ez egy nagyon érdekes ellentmondás, hogy a hit mennyisége megmarad, csak legfőjebb másra értik rá. Tehát ezért sem lep meg engem ez a felmérés, mert az, hogy világszerte így van, azt én teljesen törvényszerűnek tartom.
De az a probléma, és hát úgy látom, ezzel kell befejeznünk ezt a műsort, amit korábban ti mondtatok már, külön-külön is, hogy az, hogy egy erős ember rémuralma leáldozik, az nem jelenti, hogy akkor most fordul a mókuskerék, és eljön egy lágy korszak, hanem jöhet egy másik. A Medúza nevű orosz független hírportál megkérdezett egy csomó embert, és válaszoltak neki, hogy akarják-e, hogy az ukránok győzzenek, hiszen a háború, amit ellenük indítottak, igazságtalan, és a legtöbben egyébként liberálisan gondolkodó emberek azt mondták, hogy ne, Oroszország nem kaphat ki, mert utána még borzalmasabb diktatúra fog jönni. És ezen el lehet gondolkodni ezen. Lehet őket utálni ezért, de ebben van valami sajnos.
Igen, hát ahol ennek évezredes hagyománya van, ott nem is igen lehet másképp gondolkozni.
Még egy mondatra van időt.
Hát igen, tehát kiábrándítóak azok az adatok, most is olvashattunk erről elemzést, hogy mekkora támogatottsága van ennek a teljesen önkényes, igazságtalan módon indított háborúnak, mekkora társadalmi támogatottsága, és nyilvánvalóan nagyon sokfajta motivációból származik. Nincs könnyű helyzet.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek. A műsor Cselmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.